Folytatódik a Business Lounge, továbbra is a vendégeink Kovács Szabolcs, a GreenSense társtulajdonosa és Limóci Oszkár, a Mégis alapítója, és az előbb az érzékenyítésnél hagytuk el, de közben én visszaugranék egy pillanatra egy olyan kérdésre, hogy itt beszéltünk arról, hogy hogyan lehet elkezdeni egyénileg, van-e az egyéni és a közösségi gondolkodásban átmenet vagy átfedés, ami a fenntarthatóságot illeti, és egy cégnél itt például milyen helyzet. Tehát, hogyha ugye behozom még egyszer ezt a példát, amit az előbb azt a videót a Primarkról, hogy ugye tudjuk azt, hogy hát igen, ez nem fenntartható módon készült, de igazából az már nem jut el hozzánk, vagy nem érinti meg, vagy az inger küszöbünket nem éri el, hogy mennyire nem fenntartható módon készülnek esetleg ruhák, és azért megvesszük, mert hát olcsó. Szóval, hogy ezek egy cég életében hogyan néznek ki, az egyén életében hogyan néznek ki, és vannak-e átfedések a gondolkodásban? Oszi?
Pont az előzőhöz jutott még nekem eszembe, mint a problémakörökhöz, amivel találkozunk, hogy ugye gyakran a budgetek vitatkoznak egymással. Tehát, hogy tegyek-e budgetet a fenntarthatóságra, vagy inkább, nem tudom, de még egyéb célokra fordítsam a költéseimet, és szerintem ez egy jele annak, amit mondasz, tehát hogy így is megmutatkozik ez a belső, nem tudom, ellenállás vagy tűz, és én azt gondolom, ezt úgy lehet felülírni, hogy a fenntarthatóságot nem egy ilyen plusz tehernek éljük meg, hanem inkább valamilyen fajta lehetőségnek éljük meg, és vannak szerintem a szervezetben olyan egyének, akik már ezt látják, akkor lehet, hogy ők lesznek ennek a hanghordozói, vagy az üzenetnek a hordozói.
Én is úgy gondolom, hogy máshogy kell erre tekinteni. Ugye az, hogy minden évben egyre kisebb cégekre kiterjed az ESG törvény, azt a cégvezetés vagy az ESG menedzserek tekintetik egy nyűgnek, vagy tekintetik egy lehetőségnek. És hogyha egy vállalat felismeri az értékeit, ami iránt szeretne, amilyen irányba el szeretne indulni, vagy amely értékek amúgy is jelen vannak a munkatársakban, akkor azokat ki lehet emelni. Hogyha például a ruhának a kérdését vesszük elő, lehet tüntetéseket szervezni bizonyos üzletek elé, de lehet, hogy ennél még hatékonyabb, hogyha cégen belül szerveznek ruhabőrzéket. Amellett, hogy egyébként beszélgetünk erről a témáról, miért beszélünk a ruházkodásról ennyit? Mi a probléma? Tényleg sok a szemét, amit termel a ruhaipar. Tehát szerintem minden esetben érdemes feltérképezni, hogy van-e a cégnek erre igénye, a kollégák kíváncsiak erre a témára, és akkor olyan konkrét példákat behozni, mint amit előbb is említettem, amivel egy más alternatívát tudunk mutatni.
Azt gondolom egyébként, hogy könnyű azt mondani, hogy ez egy lehetőség, miközben egy nagyon súlyos kötelezettség is, és azt szerintem tök fontos, hogy edukálni tudjuk a cégeket, és szerintem ebben egyrészt nektek is nagy szerepetek van, másrészt meg, hogyha már csinálunk egy ilyen közös konferenciát június 20-án, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen konferenciának is fontos szerepe van, hogy edukálni lehessen a cégeket. Mit gondoltok egyébként, hogy tudtok jó pozitív példákat hozni, hogy miben tudják ők ezt hasznosnak, mármint a cégek hasznosnak tekinteni ezt az egész fenntarthatóságot, ESG szabályozás által előírt dolgokat?
A KH-tól indulunk, ugye az ESG törvényről fogunk a konferencia legelején beszélni, feltárjuk a három betű mögötti jelentést, és ahogy ígértük, itt konkrét javaslatokat fogunk tenni, konkrét jó példákat, ami megmutatja, ami bizonyíték arra, hogy ez valóban egy lehetőség. Egyre több olyan vállalat indul el, vagy lesz sikeres, hogy meglovagolja ezt a zöld hullámot, és azzal, hogy ő kevesebb hulladékot termel, kisebb energiát fogyaszt, olyan szolgáltatást hoz a piacra, ami jövőálló, már ezzel a ténnyel önmagával nyerésre áll, hiszen nem kell neki bizonygatnia, hogy van létjogosultság a piacon.
És arra is lehet egyébként valamilyen javaslatot megfogalmazni, hogyha például van egy olyan cég, amelyiknek mondjuk az alaptevékenysége az nem fenntartható, vagy nem környezettudatos, vagy én azt gondolom, hogy egy kereskedelmi cég nem biztos, hogy belemegy abba az utcába, hogy nem fog még egy boltot nyitni, mint amit itt a Viktor mondjuk az elején előhozott, de hogy mit tud tenni egy ilyen cég, hogy mégis tegyen valamit egyébként a másik oldalon?
Részben nem ördögtől való szerintem. Persze vannak olyan tevékenységek, amik felé lehet tenni egy óriás kérdőjelet, de egy csomó-csomó tevékenységet vagy szolgáltatást szerintem újra lehet gondolni. És kicsit ilyen tehát hogyha mondjuk a ruhákról van szó, vagy valamilyen tárgyakról van szó, amit értékesítünk, akkor a nagyon, nagyon egyszerű kérdés, amit szerintem fel tudunk tenni magunknak, az, hogy hogyan tudjuk mondjuk meghosszabbítani az élettartamát azoknak a ruháknak. És akkor ezt el lehet kezdeni ugyannantól kezdve, hogy akkor a gyártási folyamatot gondolom végig, vagy mondjuk bevezetek plusz szolgáltatásokat, és akkor azt mondom, hogy hozzám már lehet hozni, javítani is a ruhákat, vagy sorolhatnám. Ezek ilyen nagyon-nagyon egyszerű példák. Vagy ami, csak hogy ne ráncsunk le leplet a szuper példákról, akiket a konferencián majd látni fogunk, és hogy lehetősége legyen a hallgatóknak felmenni majd az oldalra. Nekem inkább egy másik példa jut eszembe, mondjuk a Fairphone, hogyha őt ismeritek esetleg. Ugye egy tök erős konkurenciája a mostani mobiltelefonoknak, és ő azt mondja, hogy
Fairphone.
Fairphone. És Fairphone. És Fairphone. Na, szóval, hogy a Fairphone például egy olyan telefon brand, aki azt mondta, hogy ő nem egyben fogja legyártani a készülékeket, hanem modulárisan, ergo mindent ki tudsz cserélni, nem úgy, mint mondjuk egy iPhone esetében, csak hogy ezt a példát hozzuk szem elől, és mondjuk elérték azt, hogy aztán megduplázták, triplázták, de nem emlékszem pontosan az élettartamát a telefonoknak, tökre szeretik a brandet, főleg azok ugye, akik már a következő generáció vásárlói, és szerintem ez a másik fontos szemüveg, hogy lehet, hogy az Y utáni generációra, hogyha szeretnél fókuszálni, akkor meg hasonló szemüveget azt fel kell tenni. Hiszen ők már követelik mind munkavállalóként, mind pedig vásárlóként azt, hogy már pedig te figyelj a társadalomra és a környezetre.
Ugye, hogyha jól látom, akkor itt a Fairphone arra reagál, hogy azok az anyagok, amiket a telefonokhoz használnak, azok már így fogyóban vannak, és igen, akkor ők igazából így. Aha.
Igen, ő azt állítja emlékeim szerint, hogy egy harmadára csökkenti le a lábnyomát. Kihez képest, ezeket a kérdéseket fel lehet tenni, igen, de egy benchmarkhoz képest szerintem tudjuk ezt értelmezni.
Számos jó példát lehet hozni, és nem kell feltétlenül teljesen felborítani a meglévő termék palettát. Lehet egy olajipari cég, amely felfedezte a lehetőséget a megújuló energia hordozók előállításában. Egy húsipari cég, amely látja, hogy a vegán termékek iránt lehet, hogy nagyobb a kereslet, de azt a vonalat is elindítja. Szóval én azt gondolom, hogy nem kell nagyon messze rohanni, hogy megtaláljuk a jövőbiztos terméket, szolgáltatást, lehet pont a háztáján körbenézni és megtalálni. Vagy akár ruhaiparban is, talán mondtátok ugye a garázsvásárokat, vagy olyan websájtok felhasználva a legújabb technológiát, amely használt ruhákat összegyűjti egy platformra és értékesíti.
Nagyon sokat beszélünk a fenntarthatóságról, az újrahasznosításról, de még egy dologról nem volt szó, az átláthatóságról és a transzparenciáról. Ezeknek milyen gyakorlati haszna van, hogyan lehet elérni az átláthatóságot, és tudtok-e mondani példákat a transzparenciára? Hogyan tudja ezt egy cég jól csinálni, legyen az egy kis és középvállalkozás, vagy legyen az egy multi?
A transzparencia az az ESG G betűje, ugye ez a vállalat irányítás, a struktúra, a gyakorlatok, amiket követnek, és itt a transzparencia egy nagy szerepet kap. És a Green Sense-nek például itt van szerepe, hogy ha egy vállalat eldönti, hogy milyen irányba szeretne menni, nagyon fontos, hogy ez ne tartsa titokban a menedzsment, hanem ezt az információt ossza meg a munkatársakkal. Ha tudják a munkatársak, hogy milyen irányba szeretnének menni fenntarthatóság céljából, és azt is tudják, hogy nekik milyen konkrét feladataik lesznek a jövőben ezzel kapcsolatban, akkor már félig nyert ügyünk van, jön a Green Sense, és ezeket a képzéseket, tréningeket, workshopokat megtartsa, hogy a menedzsment és a munkatársak is egy irányba dolgozzanak. Tehát itt a transzparenciának egy óriási szerepe van, emellett még a következetesség. Hogyha kitalálja a menedzsment, hogy jól néz ki, hogyha pénteken csak vegán, nem tudom, menük vannak a kantinban, az úgy furán veszi ki magát, hogyha testületileg fölállnak és kimennek a gyors étterembe jó kis burgereket kajálni, míg ott marad a többi munkatárs a kantinban. Ezt következetesen úgy kell csinálni, hogy demozzák ők is, hogy nekünk fontosak ezek az értékek, azért kezdtük el a vegán menüt péntekenként, mert ez nekünk fontos, és ha már itt tartunk, nem elég ezeket csak bejelenteni és bevezetni, hanem sokkal hatékonyabb, ha már az első pillanattól a kollégák ennek a folyamatnak a részesei. Például megszavaztatni, hogy most ti a munkahelyre bejárást bringával, vagy tömegközlekedéssel szeretnétek, a tudatosabb táplálkozást, vagy éppen valami harmadik szempontot. Ha a munkatársak kiválasztják a tudatosabb táplálkozást, akkor ezt a projektet a kollégákkal közösen végig tudják vinni. És így kerek ez az egész sztori, hogy a nulladik perctől kezdve mindenki részes ennek a folyamatnak.
Sőt, akkor én ezt ki is nyitnám még a környezet ügyfelek társadalom irányába is, mert hogy megint, hogyha nekem a kályha a terméked, a szolgáltatásod, amit alapvetően csinálsz. És hogyha, vagy szolgáltatsz, és hogyha azt eleve elkezdett közösen megtervezni, közösen kialakítani, nagyon transzparensen, nagyon inkluzívan a környezeteddel, beleértve még egyszer az ügyfeleket, szakértőket akár, bármilyen egyéb érintettet, akkor már a nulladik pillanattól kezdve el tudod kezdeni megteremteni a transzparenciát, aminek meg szerintem tökre egyértelmű gazdasági haszna van, hiszen hogyha látja a kedves ügyfeled, hogy jé, hát te reagálsz arra, amit ő szeretne, amire szüksége van a világnak körülöttünk, akkor egy nő a reputációd, nő a bevonódás feléd, és sokkal jobban fognak ragaszkodni hozzád, mint brandhez.
Azt gondolom egyébként, hogy ez a tanácsadói szerep, amiben ti vagytok, ez egy izgalmas dolog, mert hogyha valaki fogékony, akkor nyilván könnyebb dolgotok van, de mi van abban az esetben, hogyha elmentek egy céghez, és nem fogékonyak egyébként a munkavállalók, hogy meg tudjátok győzni, vagy volt már egyébként pozitív példa, hogy úgy mentetek oda, hogy valaki nem hitte be az egészbe, és úgy jöttetek el, hogy valamit elértetek?
Hát és a fordítottjára volt a példa.
Hogy?
Hát, hogy oda mentek, azt hitték, hogy nyitott mindenki, és aztán úgy jöttek el, hogy figyeljetek, bocs,
igen,
mégsem.
Ez is
bocs,
izgalmas,
nem ide.
Igen.
Bocs, nem ide.
Hát itt 3-4 esetet szeretnék akkor felsorolni. Az egyik az, hogy ha ez egy fakultatív program, a legtöbb egyébként ilyen, akkor oda eleve olyan emberek jönnek, akik a téma irányítottak. Őket megerősítjük abban, hogy jó úton vannak, praktikákat kapnak, javaslatokat, tanácsokat, inspirációt, hogy hogyan folytassák. A másik eset, amikor ez egy kötelező gyakorlat, és itt brummoggal jönnek gyakran a kollégák, hogy mi az a hülyeség, de viszont itt nagyon fontos, hogy a mi szerepünk, hogy mi ezt úgy építsük fel, hogy ez egy szórakoztató, elgondolkodható, de szórakoztató, izgalmas alkalom lesz.
Stand-upoltok?
Nem stand-upolunk, de mégis megpróbáljuk a kevesebb tudományossággal, kevesebb szigorral és uncsirészekkel sokkal inkább színesen, interaktívan megoldani az alkalmakat. És a harmadik példa az az, hogy mennyire fontos a menedzsmentnek a szerepe. Ha beül a menedzsment, végighallgatja, beszélget, kérdez, bevonja a kollégákat, eszméletlenül inspirálja többi résztvevőt is, hogy ők is aktivizálják magukat. Ha pedig nincs ott senki a menedzsmentből, akkor gyakran feltűnik nekünk, hogy elbizonytalanodnak, hogy vajon most neki nem kéne a telefon előtt ülnie, és nem tudom, hívogatni, szélzelni, vagy éppen e-mailekre válaszolni. Nagyon fontos, hogy a menedzsment megmutassa, hogy ez nekünk fontos. Azért csináljuk ezeket a tréningeket, azért investáltunk ebben, mert ez nekünk fontos. Tehát itt a menedzsmentnek még egy plusz szerepe van, hogy mögé álljon, mellé álljon, és ott legyen ezeken az alkalmakon sokszor.
A mégisnél meg az a stratégiánk, hogy mi együtt másokkal szeretnénk evangelizálni és hirdetni ezt az igét. Másfelől meg azokkal kerülünk már mi közelebbi kapcsolatba, akikben van valamilyen szintű elhivatottság, akiket meg akiknek meg még érnie szükséges, ott jönnek a partnerek, ahogy az imént mondtam. És hogy azt veszem észre, hogy amikor összefogunk, amikor együtt csinálunk olyan akár workshopokat, alkalmakat, vagy netalántán pont egy ESG summitot, egy konferenciát, akkor azok pont ezt a célt szolgálják, hogy magát, az igét, azt együtt hirdessünk.
A beszélgetésünk utolsó percében ejtsünk szót a Mastercard ESG Summitról, ami június 20-án lesz az akváriumban. Milyen húzónevek lesznek, és milyen szekciói a konferenciának?
A szekciókat, ha nézzük, kezdünk ESG-vel, alapokkal, kicsit zöld finanszírozunk, edukációról beszélünk, hulladékgazdálkodás, greenwashing és kommunikáció, az egy ICKI szekciónak ígérkezik nagyon, illetve zárjuk energiával és alternatív gazdasági modellekkel.
És ha már alternatív gazdasági modellek, akkor a körforgásosságot, a körforgásos gazdasági modellt Pogácsa Zoltán hozzá nekünk például, vagy velünk lesz Juhász Árpi bácsi és Döbrösi Laura is, és még nagyon-nagyon sokan mások, akiket majd nézzetek meg a honlapon.
esgsummit.hu, a rém egyszerű. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Kovács Szabolcsal, a GreenSense ügyvezetőjével és Rimóci Oszkárral, a Mégis alapítójával beszélgettünk, és ez volt már a Business Lounge. Tamás, maradt-e benned bármi, akármi?
Gyertek el a konferenciára.
Két hét múlva viszont itt találkozunk, addig is további jó rádiózást, köszi mindenkinek a figyelmet, szevasztok!